Mi összejöttünk a lányommal, mert általában úgy jött ki jól, hogyha tőlem túl sok a próza, akkor ő fellelenti énekkel. Ugye ezt az előadást, és már most is a legelső szó, hogy elkezdjem én. Hát tessék parancsolni.
Hát csak már így volt.
Köszönjük szépen. A bevezető mondaton csak ennyi lehet, hogy köszönöm a meghívást, amelyhez egy bizonyos idő óta magától értetődő egyszerűség és nem magától értetődő merészség is kell néha a magyarországi református egyházban, de erről a kérdésről néhány szóval vagy egy-két mondattal többet majd a beszélgetésben az előadás végén lehet szólni, ugyanis most csak a bőség zavara kényszerít engem, és minden túlzás nélkül a világ mindenség legnagyobb lírai költőjének az élet alkotása szorít arra, hogy azonnal szóljak Ady Endre istenes költészetéről, amelyről a Reformátusok lapjában Batthyány Géza lelkész kollégámnak a feladott hirdetése alapján mindenki olvashatta a meghallgatás lehetőségét, és mindezt a rádiónak a református fél órájában is megismételték. Most hát olyan kötelezettség az, ami engem rabul ejt, amiről Darányi Lajos sárospataki lelkipásztor és kollégiumi professzor szól. Tudják, tiszteletes urak, mit jelent, amikor a szószéken kimondják, igehirdetésem alapigéje megvan írva itt és itt, azt jelenti, hogy becsület szavamra erről fogok beszélni. Most itt is megmondták, hogy Ady Endre istenes költészetéről lesz szó, és én becsület szavamra erről fogok beszélni. Csak ez a téma nem olyan egyszerű, mint némelyek hiszik, és mint közvéleménynek a felületes fodrozódásai nyomán magától értetődőnek tartanák sokan. Ugyanis Ady Endre nem Turmazai Erzsébet, de Ady Endre még nem is Szabolcska Mihály, Költőcske Mihálynak nevezte őt, és róla egy költeménye is szól. Magasabb szárnyalással és sokkal nagyobb színvonalra hágva pedig, még azt is kimerem mondani, hogy Ady Endre nem Áprili Lajos, pedig ő már aztán csak ugyan csodálatos szellem, akiről Ravasz László püspök azt mondja, úgy jön, mintha menne, úgy köszön, mintha búcsúzik benne, mintha búcsúzna benne. És ha megkérdezed magadat később, hogy miért ez a már azonnal tartózkodó távozási ösztön, akkor válaszolni tudsz rá. A titka az, nagyon szégyeli azt, hogy olyan nagy hozzád képest. Ez Ápli Lajos. Mégis Ady Endre nem Ápli Lajos. Ady Endre nem Reményik Sándor. Ugyanis a Turmezei Erzsébeti, a Szabolcska Mihályi, nyugodtan mondjuk ki, hogy túl egyszerűsített, becsületes hit nem az Ady Endrei kozmikus távlatú és ellentétes, luciferi mélységektől isteni magasságokig érő hit, de az Ápli Lajosi és a Reményik Sándori virtuózan zseniális hitbeli költészet sem mondhatja magáénak azt az ellentétes, anód, katód közötti ívfényes Ady Endrei hitet, amelyik a legnagyobb hitetlenségből indul el. És ha valamikor kérem, a 20. század emberei, ahogyan mi felnőttünk, a 21. századba átérve nem tehetnek úgy, mintha sose hallották volna, hogy nincs Isten. Hát ki az, aki még nem hallotta soha, hogy nincs Isten? Ugye? Hát kommunizmusban nőttünk fel. Hát negatív ideológia magyarázta meg, hogy Isten csak egy hamis eszme. És mivel az istentelenséggel kéz a kézben jár az erkölcstelenség, az embertelenség, a pokoli nihil, ezért Ady Endre nem lenne kozmikus távlatú, egyetemesen személyes, személyesen egyetemes lángelme akkor, ha ennek lírai átélése idegen volna tőle, és ennek nem adna hangot. Amikor azonban ezt egzisztenciálisan, teljes élet átéléssel megtapasztalja és kifejezi, úgy, ahogy a Szerelem eposzából című nagy költeményében vallást tesz arszpoétikájáról, de mindent vallani volt életem dolga, akkor következik a nagy csoda, az ebből a mondhatatlan, luciferi mélységű negatívumból való megtérés, és az Istenhez térés nyomán egy vulkánkitöréses, egy villámos, egy csak ugyan szupernova robbanásos istenhitnek az Ady Endrei zsenialitású megvallása, amelyet kisebb tehetség nem is tudott volna szavakba ölteni. A mi feladatunk tehát valami olyasmi, és most az utolsó Ady Endrén kívüli eseményről teszek vallást, mint ami elért engem és minket is baranyai, nem számüzetésünkben, mert az nekünk nem Szibéria volt, hanem Riviera, az akkori fiatal lelkészeknek, ahova tettek bennünket, egy mohácsi csendes napon. Valóban felkészültünk maximálisan, hogy ha már egyszer az egész baranyai hívő sereget összegyűjtjük, nemzeti nagylétünk nagy temetője Mohács templomában, akkor a maximális igei üzeneteket mondjuk el neki. És szóltunk ott a saját hittapasztalataink alapján, a bibliai tudományaink alapján, a legnagyobb professzorok tudományát átültető hűség szerint, hát nekem is azért Ravasz László is professzorom volt, Viktor János is professzorom volt, Pap László is professzorom volt, a kormányzó gyűrűs Bodonhelyi József is professzorom volt. És mindez építette is a gyülekezetet, de egyszerre semmivé foszolt. Amellett a bizonyságtétel mellett, amelyet egy kissé toprongyos, megvizsgáltes valaki gitárral a vállán és a kezében mondott el az úrasztalától, elmondván, hogy ő 27 éves, de 15 éves korától 23 éves koráig 8-szor ült börtönbe kábítószerezés miatt és olyan rablásos betörés miatt, amely a nagyon drága kábítószer beszerzéséhez szükséges pénzmennyiségnek a megszerzéséhez kellett. 23 éves korában azonban a börtönben egy látogató lelkész megismertette az evangéliummal, és ő Jézusnak adta a szívét. És 23 éves korától mostani 27 éves koráig a szíve Jézusé maradt, a kábítószernek többé rajta hatalma nincs, az ő életén keresztül másokra is árad a megtisztító evangélium, és a Jézus Krisztus szívéből áradó szeretett lángoknak a sokasága, amihez képest a nap protuberanciái szinte semmit érő kis lángnyelveknek számítanak, rőzselángoknak csupán egy tábortűznél, és ha azt mondjátok, hogy mindez lehetetlen, akkor nézzétek meg, hogy 4 éve itt vagyok, és Jézusban vagyok itt, és ha nekem a kábítószeres, halálos, öngyilkossággal kínlódó, édesanyámat majdnem öngyilkosságba vívő életformám után ilyen jézusi életforma adatik, hogy ne adatna neked, amikor tulajdonképpen csak egy kis betegséged van, egy házassági problémád van, csak a kis szívszaggatott Magyarországot félted, és nem látod az alagút végét a saját jövődet illetően. Nos, ez a legnagyobb mélységeket átélő, arról bizonyságot tevő, és attól jézusi újulásba torkolló élet hatásosabb volt, mint valamennyiünk bizonyságtétele az egész mohácsi csendes napon. Így én is állítom, ez a gyenge 80 év, ami mögöttem van, ez már nem számít, különben is hát a főorvosi zavarba hoztam, hogy most már nem probléma a trombocita, nem probléma a fehérvérsejt, nem probléma a hemoglobin, de van egy probléma még van, hogy az első 80 év a nehezebb az életben, vagy a második 80 év. Hát ezt már azért a püspök úrra bízom, és az a lényeg, hogy ez a tapasztalás mutatja, hogy a legnagyobb üzeneteket, nem Dante és Milton, nagy kísértésem lenne, hogy őket is egy idézettel bemutassam, de nincs rá idő, nem a csodálatos lelki magasztosságban egyszerűen feléledő Arany János, nem Petőfi apostolok harmadik fejezetének légi és égi szárnyalása adja, nem Ápril Lajos, nem Reményik Sándor, hanem a legluciferibb és pokolibb mélységből Istenhez térő és fellángoló, egész kozmosz legnagyobb költőjévé avanzsáló Ady Endre. Tehát először ne ijedjünk meg, hogy a negatívumokat mondom el, mert jönnek a pozitívumok is, de ahogyan a az ékszerész kirakatában, akkor ragyog a kohinór gyémánt, vagy hogyha az nincs, a legszebb és legdrágább aranyló ékszer, hogyha fekete bársonyra teszik azt, itt van az Ady Endrei fekete bársony, hogy rajta ragyogjon a krisztusi aranynál fényesebb megváltó csoda, nem aranyon vagy ezüstön, Váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Nos, hogy indul az Ady Endrei kirobbanó lángelmének az önállítása, amikor nem az Isten bizonyosság alapján felragyogó reménység határozza meg az életét, hanem az öntudat és az ön elhatározás zseniális, felülmúlhatatlannak tűnő bizonysága ad neki, így gondolja, biztonságot. Akkor már nem csak certitúdója, belső bizonyossága van, hanem szekuritása, a szekuritátéről. Ez eszünkbe jut, tehát külső bizonyossága, hiszen Lenin elvtárs megmondta, hogy szép a bizalom, de az ellenőrzés jobb. És ő úgy gondolta, hogy ellenőrzése alatt tartja zseniális költőként egész életének a berendezését, folyamatosságát, és abba se Isten, se ember bele ne szólja. Hát ez az első korszaka. Az életgyilkosnak hitt, áll Istenben reménykedik, a Krisztusok Mártírja című versében, amikor azt mondja, vad, nagyszerű rajongást oltott az érnek partja én belém, csupa pogányság volt a lelkem, esztelen vágy és vak remény, forgott köröttem zagyva módon, lármával vadul a világ, és én kerestem egyre-egyre valami nagy harmóniát. Pogány Apollónak termettem, ki derűs, erős és pogány, ki pogány módon és erővel dől el az élet alkonyán. Pogány erőtől, daltól, vágytól a lelkem immár nem buzog, megöltek az evangélisták, erkölcsjobbítók, Krisztusok. Tehát fájlalja, hogy édesanyján keresztül, a hitoktatóján keresztül, a református és katolikus iskolákon keresztül olyan fék jelent meg az ő lelki egzisztenciális életében, hogy nem élhette ki korlátlanul pogány, evilági, testi-lelki élet erőjét. És ez eljuttatja a nihilizmusnak, a semmi hitének a bizonyosságáig, amikor nem semmi nincs a lelkében, hanem a semmi van ott, és nem az üres semmi, hanem a megsemmisítő semmi. Ez egy óriási különbség. Amikor semmi nincs a szívemben, akkor még nagy szívó hatás keletkezhet, és igaz, hogy válogatás nélkül, de a világi, lelki-szellemi javak, igazság és hazugság mozzanatok mind áramolhatnak belém, és nekem kell közöttük válogatni, mit fogadok el, mit nem. Legtöbbször az Úr Jézustól tudjuk, a negatívumot fogadjuk el, mert az üresség vonzza a démoni lelkeket. Ha tisztátalan lélek kimegy az emberből, mondja Jézus, akkor víz nélkül való helyeken jár, majd azt mondja, visszamegyek arra a helyre, ahonnan kiűztek engem, és visszajön más hét lélekkel, és annak az embernek az állapota gonoszabb lesz az elsőnél. De a megsemmisítő semmi, nem ilyen üres, szívóhatású semmi, hanem ennél is rettenetesebb poklot a földön, az ég alatt megvalósító, pusztító semmi. A hajnal nem ragyogó, az éj fehéren lebben, az Isten nem jóságos, az ördög nem kegyetlen. Piros virág a bánat, barna bús a dicsőség, a nyár fagyos jégverem, a tél hevítő hőség. Bivaj fekete a hó, fehér a szurok korma, a van csak egy rossz álom, a valóság, a volna. A halál, ős Dávidó, kis stáció az élet, a bűn szebb az egénnél, legszebb erény a vétek. Nincs semmi, ami van, egy való van, a nincsen, az ördög a rokonunk, s ellenségünk az Isten. Az istentelenség nihil kavargása meghatározza Ady Endrének az istentelenül, csak saját magára alapozó életbölcseletét, ha sajnálja is, hogy az mindenestől nem valósíthatta meg, és innen kerül abba az állapotba, amikor megírja az előbb elmondott verset, ezen a címen a nincsen himnusza. Ha nem tudnánk a 20. század, a maga két világháborújával, jobboldali és baloldali totális diktatúrájával, tulajdonképpen a nincsen himnuszának korszaka volt. Hát, aki elismeri, hogy Szolzsenyicin a Gulág szigetcsoportban igazat írt, az nem tudja tagadni, hogy a bűn szebb az erénynél, legszebb erény a vétek, és a se Istent, se embert nem ismerő Gulág szigetcsoport 100 millió halottja igazolja a nincsen himnuszának történelmi negatív igazságát. Aki pedig azt mondja, hogy ilyen nincs, az behunyta a szemét, és nyilvánvalóan nem lehet hiteles az Isten hite, éppen azért, mert a nincsen himnuszának negatívuma hiányzik ennek az Isten hitnek a megalapozásából. És így támad a legzseniálisabb módon tulajdonképpen a két bálvány Istennek a látomásos leírása Ady Endrének a költészetében. Az elsőt úgy hívják, hogy a disznófejű nagy úr, a másodikat úgy hívják, hogy az ős kaján. És aki nem ismeri ezt a két bálvány Istent, az nem fogja igazán megismerni azt az igaz Istent, aki az Úr Jézus Krisztusban összpontosítja magát emberré, mert Kolossé 2.9, ő benne lakozik, az Istenség egész teljessége testileg, és benne alázza magát Isten erre a földre, Filippi 2.5, mert önmagát megüresíti, emberekhez hasonlóvá lévén, és engedelmes lesz halálig, a keresztfának haláláig. De nincs krisztusi Isten emberség, amíg nincs disznófejű nagy uras, anyagi, pénz bálványozási, rettentő istentelenség és embertelenség az ember életében. És egy Ady Endrei zsenialitás az ezt a negatív bálvány istenséget tökéletesen meglátja és megírja. Földesi Gyula legnagyobb interpretátora és magyarázója Ady Endrének. Elmondja, hogy amikor Ady meglátta Rodennek a gondolkodóját, akkor azt mondta, hogy a gondolkodó bálvány szobra mellett a pénznek a bálvány szobrát is feltétlenül meg kellene alkotni, hiszen a mi világunkat a pénz határozza meg. És amikor megszületett ez a költemény, Földesi Gyula azt mondta neki, hogy a pénz bálványszobra nem fog elkészülni, de költeményben immár megszületett, mert te megírtad. Megöl a disznófejű nagyúr, éreztem, megöl, ha hagyom. Vigyorgott rám, és ült meretten, az aranyon ült, az aranyon. Éreztem, megöl, ha hagyom. Sertés testét, az undokat simogattam, s ő nevetett. Nézd meg, ki vagyok, suktam néki, s meglékeltem a fejemet. Agyamba nézett, s nevetett. Vadvágyok vad kalandorának tart talán, s térdre rogytam ott. Az életfolyó partján voltunk, ketten voltunk, alkonyodott. Add az aranyod, engem egy pillanat megölhet, nekem már várni nem szabad. Engem szólítnak útra kére titokzatos hívó szavak, nekem már várni nem szabad. A te szívedet serte védi, az én szívem feké, galád, az én szívem mégis az áldott, az élet mart, aki a vágy, arany kell, mennem kell tovább. Az én jachtomra vár a tenger, ezer sátor vár én rejám. A te szíved mégis az áldott. Új vágy, új balzsam, új leány. Az egész élet bennem zihál, minden mi van, felém üget. Szent zűrzavar az én sok álmom, neked minden álmod süket. Szakíts ki hát aranyszügyed, és ránk borult a bús nagy este, zúgtak a habok, mindegyre hívtak, szólongattak, várunk, van-e már aranyod, zúgtak a habok, és összecsaptunk, rengett a part, húsába vájtam kezemet, téptem, cibáltam, mint hiába, aranya csörgött, s nevetett. Nem mehetek, nem mehetek. Ezer este múlt ezer estre, s a vérem hull, hull, egyre hull. Mindegyre hívnak, szólongatnak, és mi csak csatázunk vadul, én s a disznófejű nagy úr. Kérem, manapság hogy mondják ezt hétköznapi magyarázatban? Mindenhez pénz kell, nem csak gyárak építésért. Egy színdarab előadása, egy könyvnek a kiadásához. És ahhoz, hogy a zseniális költőnek az egyetemes mondani valója eljusson mindenkihez, és ne 10-20-50-60 emberhez, hisz azért van a fekete lista. Magát az Úr Jézust is 3 évből 2 évig azért kényszerítették arra, hogy csak a 11 tanítvánnyal foglalkozzon, hogy nagy nyilvánossághoz ne jusson a mondani valója. És mindegyre hívnak, szólongatnak, várunk, van-e már aranyod, tehát tudsz-e közéleti súlyt adni a te prófétai mondani valódnak? Zúgnak a habok, de mi csak csatázunk vadul, a vérem hull, hull, egyre hull. Adi Endrének, de nem a disznófejű nagyúrnak, annak csak az aranya csörög, annak nem hull a vére. Én s a disznófejű nagyúr, így vívjuk a bálvány isteni harcot, mint hiába, de ki nem kerülve semmiképp. Ez természetesen oda viszi, hogy a végén, hogy kíváncsi nevű, levelező, de magát fel nem fedő hölgy ismerősének, aki majd csak 80 éves korában mondja el, hogy ő volt a kíváncsi, megírja egyik helyen, mert a levél az továbbra is megáll. Mámor, mámor, mámor kell minden áron. Ezt az egyedül álló zseni nem bírja mámor nélkül, és ezért az ős Kaján, az ős Káin a lelke mélyéből az őseig, óbabilonig érő, rettentő, gonosz lelkiség erő megigézi őt, és ő ebbe bele züllik. De más, amikor bele züllik az italba, azt ócskán, otromba módon, és szörnyű, romboló erővel tudja kifejezni. Adi, csodálatos, zseniális, egyöntetiséggel és megrendítő, pokoli látomással. Bíbor palásban jött keletről, a rímek ősi hajnalán, jött boroskedvel, paripásan, zeneszerszámmal dalosan, és mellém ült le ős kaján. Duhajlegény, fülemben ült ez, iszunk, iszunk, én hallgatom. Piros hajnalok hosszú sorban suhannak el, és részegen kopognak be az ablakon. Szent kelet veszett boldogsága, ez a gyalázatos jelen, és a kicifrált ködjövendő táncol egy boros asztalon, s őskaján birkózik velem. Én kopott zsaketben bóbiskálok, az őskaján vállán bibor, feszület, két gyertya, komorság, nagy torna ez bús végtelen, s az asztalon ömlik a bor. Ó, Babilon ideje óta őskaján birkózik velem, ott járhatott egy céda ősöm, s nekem azóta cimborám, apám, császárom, Isten. Korhely Apolló, gúnyos arcú, palácsa csusszon, lova vár, de áll a bál és zúg az ének, bújdosik, egyre bújdosik véres asztalon a pohár. Nagyságos úr, kegyes pajtásom, bocsáss már, nehéz a fejem, sok volt immár a jóból, sok volt a bűn, az éj, a vágy, apám, sok volt a szerelem. Nyögve kínálom törött lantom, törött szívem, de ő kacag, robogva jár kell, fut az élet, énekes, véres és boros szent korcsma ablakunk alatt. Uram, kelj mással viadalra, nekem az öröm nem öröm, fejfájás a mámor, a hírnév, cudarharcokban elkapott a büszke oroszlán köröm. Uram, az én rögöm magyar rög, meddő, kisajtolt, mit akar a te nagy mámor biztatásod? Mit ér bor és pénz látomás? Mit ér az ember, ha magyar? Uram, én szegény kósza szolga, elhasznált nagy bolond vagyok. Miért igyek most már hogyásig? Pénzem nincs, hitem elinalt, erőm elfogyott, meghalok. Uram, van egy anyám, szent asszony, van egy lédám, áldott legyen, van egy pár álomvillanásom, egy-két hívem, s lelkem alatt egy nagy mocsár a föltele. Volna talán egy-két nótám is, egy-két buja új nagy dalom, de íme, el akarok esni asztal alatt, mámor alatt, ezen az ős viadalon. Uram, bocsásd el bús szolgálat, nincs semmi már, csak a bizony, az ős bizony, a biztos romlás. Ne igézz, ne bánts, ne itass, uram, én többet nem iszom. Van csömöröm, nagy irtózásom, egy beteg fonnyad derekam, utolszor meghajlok előtted, földhöz vágom a poharom, uram, én megadom magam. S már látom, mint kap paripára, vállamra üt, nagyot nevet, s viszik tovább a táltosával pogánydalok, víghajnalok, boszorkányos forró szelek. Száll keletről tovább nyugatra, új pogánytornákra szalad, s én feszülettel, tört pohárral, hűltesttel, dermet vidorom, elnyúlok az asztalon. Ha Adi részegen elnyúlik az asztalat, zsaketben nyúlik el. De átadott, megtért, újjászületett élet nélkül nem használ a feszület, nem használ a gyertyafény. Csak a teljes összeomlás várja az istentelen embertelenség kozmikus távlatú zseniék is. Az Isten úgy könyörül rajta, hogy roppant betegsége Mihály Rozália csókja után a vérbaj rajta kitör. A kiütések megjelennek. Az orvosi dr. Krauszi párizsi diagnózis életen áttartó haldoklást jövendől neki. És akkor feltámad a kérdés, mégis van-e számára megtartás, hiszen ő a zsenialitás tüzes szívét kapta az Úr Istentől, és az Úr Isten könyörülhet rajta. Az átmenet, ami után a pozitív Isten versek következnek, először az Illés szekerén című vezérverse, és hadd mondjam, hogy aki igazi felesége lett volna, de édesanyja nem engedte, hogy Adihoz menjen, Dénes Zsófia volt az, aki beszámolt Csinszkával együtt, hogy a haldokló Adi azt követelte mindkettejüktől, hogy adjátok ide, vagy vegyétek magatokhoz a könyvemet. És ez nem az új versek volt, ez nem a Vér és arany volt, ez nem a többi 9 kötet volt, az Illés szekerén kötet volt, ahol az életre szóló Isten versei megjelentek. Az első csak közelítette. Az Úr Illésként elviszi mind, kiket nagyon sújt és szeret, tüzes, gyors szíveket ad nekik, ezek a tüzes szekerek. Az Illés nép ég felé rohan, és megáll ott, hol a tél örök, a Himaláják jégcsúcsain porzik szekerük és zörög. Ég, föld között, búshatátlanul hajtja őket a sors szele, gonosz, hűvös szépségek felé száguld az Illés szekere. Szívük ízzik, agyuk, jégcsapos, a föld reájuk felkacag, s jégútjukat számba szórja be, hideg gyémánt porral a nap. Már nem a disznófejű nagyúrral csatázik, már nem. Az ős kajánt igézi, hogy megszabaduljon tőle. Már az ég felé rohan, de saját hitre elhatározott akaratával, és embertől nem vezet út Istenig, csak Istentől az emberig. Tüzes gyors szívekkel eljut a Himaláják jégcsúcsaihoz, de gonosz, hüves szépségek felé száguld az Illés szekere, mert bár közelebb van az éghez, mint addig, de Istent nem éri el, és ezért gonosz kiábrándulás vesz rajta erőt. Mégis Isten pozitíven áll az ő tüzes, gyors szívszekérrel való száguldásához, mert többi zseniális társával együtt szívük izzik, agyuk jégcsapos, mint az a vulkán, amelyikben láva, rettentő tüze ég, de fent az örök hó fagyától hófehér. Szívük izzik, agyuk jégcsapos, a földre álljuk felkocka. Mert ha valaki 24 órával előbb jön rá, egy természettudományos, egy társadalomtudományos, egy történelmi igazságra, mint az egész közvélemény. 24 óráig mindenki bolondnak, gonosznak, őrültnek fogja gondolni. A földre álljuk felkacag, de jégútjukat számba szórja be hideg gyémánt porral a nap, mert Isten, mint Németh László mondja, a szénvilágból gyémánt világot akar kitisztítani, és ezzel meghinti a zseniknek, ő hozzá a disznófejű nagyúrtól és az őskajántól közelgő szárnyaló szándékát. Amikor pedig mindez nem ért célt, Ady Endre csak hiába való háborúsága után Isten elé tud hoskadni, és így kezdődik megtért, újjászületett, valóban Istenben gyökerező élete. nem külső életformában, mert az már tönkrement, hanem belső öngyilkosság elleni döntésben és végső mindörökké tartó odaadásban. Az imádságháború után 6 versszaka ennek a legmegrendítőbb bizonysága. Uram, háborúból jövök én, mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Nézd, tízes daganat a szívem, s nincs, ami nyugtot adjon. Csókolj egy csókot a szívemre, hogy egy kicsit lohadjon. Lecsukortak bús nagy szemeim számára a világnak. Nincs nekik már látnivalójuk, csak téged, téged látnak. Két rohanó lábam egykor térdig gázolt a vérben, s most látod, Uram, nincs nekem lábam, csak térdem van, csak térdem. Nem dalolok, és nem csókolok. Elszáradt már az ajkam, s száraz karó a két karom már. Uram, nézz végig rajta. Uram, láss meg te is engemet. Mindennek vége. Vége. Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Most már Isten keresi a Sion-hegy alatt, ahol végbe megy az elhagyottak találkozása. Az Istent elhagyó, és ezért a megszomorodó Istent kereső, kifosztott költő a Sion-hegy alatt felmenni már nem bír a templomig. Rá kíván találni az őt egyedül megtartó Istenre. Nem csak költeménynek, hanem versciklusnak címe is, a Sion hegy alatt. Együtt hallani kell az egész csodálatos költeményt, és utána részletesen ki kell fejteni annak tartalmát. Mert ez is addighoz tartozik, hogy magyarázat nélkül a világ legnagyobb jelképrendszerű költőjének, a világ legnagyobb szimbolistájának versei végeredményben érthetetlenek maradnak. De feltáruló értelmükkel lebilincselve megragadnak. A Sionhegy alatt. Borzolt, fehér Isten szakállal, tépetten fájva, fújt szaladt az én uram a rég feledett, nyírkos vak őszi hajnalon, valahol a Sionhegy alatt. Egy nagy harang volt a kabátja, piros betűkkel foltozott. Pasholta, verte a ködöt, bús és kopott volt az öreg úr, rórátéra harangozott. Lámpás volt reszkető kezemben, és rongyolt lelkemben a hit, eszemben a régi ifjúság, éreztem az Isten szagot, s kerestem akkor valakit. Megvárt ott, a Sionhegy alján, lángoltak, égtek a követ. Bús és kopott volt az öreg úr, harangozott, simogatott, bekönnyezte az arcomat. Jó volt, kegyes volt az öreg. Ráncos vén kezét megcsókoltam, s jajgatva törtem az eszem. Hogy hívnak téged, szép öreg úr, kihez mondottam sok imát? Jaj, 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 nem emlékezem. Halottan visszajöttem hozzád én, az életben kárhozott. Csak tudnék egy gyermeki imát. Ő nézett rám szomorún, s harangozott, harangozott. Csak nagyszerű nevedet tudnám. Ő várt, várt, aztán felszaladt. Minden lépése zsoltár ütem. Halotti zsoltár, s én ülök, sírván a Sionhegy alatt. És most ennek a elhagyott Isten elhagyó ember találkozásnak a szimbolikus, egyetlenszerű kifejtése. Borzolt fehér Isten szakállal, tépetten fájva, fújt szaladt az én uram a rég feledett, valahol a Sionhegy alatt. Az Isten borzolt, fehér Isten szakáll. Miért? Hát nem ő teremtette a világot? Nem ő a mindenség ura? Nem ő ítéli a sátánt? Nem ő bünteti a bűnt és bocsát meg, ha van megtérő a bűnösnek? Igen, de Isten, akinek hatalma korlátlan, akinek gazdagsága végére mehetetlen, akinek gondviselési gazdag tárházai soha ki nem fogynak, lehet tépet, fájt, borzolt, ha elhagyja őt, legkedvesebb gyermeke, akinek a legnagyobb zsenialitást adta, ahogyan hiába a rendezett otthon a szülőnek, ha 10 gyermeke közül a legkedvesebb elmegy otthonról, és éjfélkor se tudjuk, hol van. Tehát Isten lehet kifosztott, szeretetében, buzgó, áradó kedvességében, jóságában, mert elhagyják őt azok, akikért minden teremtő, megváltó, újjáteremtő energiáját önti, pazarolja. Ezért borzolt fehér az Isten szakál. Tépett és fájt. Fájó és fázó a személyiség, mert a szeretet melege helyett a kiábrándultság, a gyűlölettel való visszaviszonzás határozza meg életét. Hiszen itt már személyes kapcsolatról van szó Isten és ember között, és ezért szegényedik. Nem hatalomban, nem erőben, ezért szegényedik szeretetben az Isten. Most még világosabbak lesznek a szimbólumok. Egy nagy harang volt a kabátja, piros betűkkel foltozott. Tehát piros betűs egyházi ünnepen szól a harang, és az emberek csak ilyenkor gondolnak Istenre. Hát hétköznap, hát nem vesztünk meg, hogy Istenre gondoljunk. Piros betűs ünnepen megszólal a harang, és akkor még az emberek bizonyos százaléka Istenre gondol. Egy nagy harang volt a kabátja, piros betűkkel foltozott. Bús és kopott volt az öreg úr. Paskolta, verte a ködöt, rórátéra harangozott. Mintha elemenedne a magyar közmondás, hogy szegény az eklézsia, maga harangoz a pap. Most radikalizálódik ez a magyar közmondás adjendrén. Szegény az eklézsia, maga harangoz az Úristen, mert már igazi papja sincs. Mindegyik áruló lett, mindegyik besugó, mindegyik odaadta a hitét, a lelki ismeretét, a semmiért. Azért, mert kerékbe törték, azért, mert felakasztották volna. Csodá! Úgy néztek rá, hogy azért maga is kerülhet még rosszabb helyre. És ezért kertet, hitet, házat, hazát, Istent, mennyország, mindent odaad. Hát hogy ne lenne szomorú az Úristen? Hogy ne harangozna maga, mert már igazi papja sincs. És jön a költő, lámpás volt reszkető kezemben, és rongyolt lelkemben a hét. Az értelem lámpása, reszkető kézben, azért próbálja megérteni ezt az elhagyott Úr Istent. Azért nem ott tart, hogy hát ez már így van, hanem miért van ez így? És reszket a kézben a lámpás, de próbálja az értelem megérteni az érthetetlen. És rongyolt lelkemben a hit. Ezzel sokkal többet mondott, mint ha azt mondta volna, hogy atomizálódott. Mert bár a rongyban atomok milliói vannak még, de az atomok mindegyike képes az atomhasadásra, a világenergia kitörésre. A rongy csak arra jó, hogy kidobják. Eltapossák, semmibe vegyék. Maga a megtestesült haszontalanság. És jaj, hogyha egy Ady Endrei kritikus lángelme úgy érzi, hogy rongyolt hitű az Isten népe, és az Anya Szent Egyház kidobni való rongy életformájú közösség. Akkor rajta keresztül hogy mentse meg Isten ezt a világot? Eszemben a régi ifjúság. Eszébe jut falusi nádas iskolában, mikor azt láttam, hogy Isten rossz helyet jó és új szívet adhat mindenkinek, még nem volt ilyen rongyolt a hitem, még nem volt ilyen szennyes a belső világom, és nem volt ilyen rettentő az egyházi közér. Éreztem az Isten szavot. Ezt hányszor kigúnyolták? Hát ez meg mi lehet? Pedig az ószövetségi szent hely, udvar szent hely, szentek szentje, jobb falánál ott állt az illattételi oltár, és az megszentelte az egészen égő áldozati oltárokat. Mert a római katolikus egyházban most is ott áll a Jézusnak is adott tömjén az arannyal és mirhával együtt. És ez egy új légkört adna az Isten tiszteletnek, ha a tömjént rosszra ne használnák, úgy, ahogyan a márciusi napos című versben írja Adi, ha papok tömjényük gőgösebben rázzák, mindezzel halálos sorsunk magyarázzák. A lényeg azonban, hogy a protestáns páli teológia a 2 Korintus 2.18-ban arról beszél, hogy Krisztus jó illatja vagyunk. A meg nem térőknek halál illatja halálra, a megtérőknek élet illatja életre. Érezzem az Isten szagot, a halál illatját, ha hozzá nem térünk, és az élet illatját, ha Krisztusban őt ragadjuk meg. És kerestem akkor valakit. Még egyszer az egész verszak. Lámpás volt reszkető kezemben, és rongyolt lelkemben a hit, eszemben a régi ifjúság, éreztem az Isten szagot, és kerestem akkor valakit. Kommunista ideológia, a globális pénzimádat, az a valaki. Hát az nincs. Hát nézd meg, hol a lélek? A szervezetedben, a szívedben, az agytekervényeidben. Hát nincs. És egyesek azt mondják, hogy az ördög akarja ezt veled elhitetni, de én is vagyok egyáltalán. És amikor azt mondják, hogy az ördög kérje a lelkedet, hát senki kér semmit, és ad helyette karrier, egész világ. Hát ne légy bolond. De Adi nem valamit keres, nem a semmit nevezi léleknek, hanem valakit. Az élő Isten számára személy. Személy fölötti személy. És ez a személy az, aki megvártott a Sionhegy alján. Lángoltak, égtek a kövek, mintha a Bach kantáta hangzanék. Ragyogva tűz a napsugár, a bánat éje messze jár, alleluja. Mert ha Isten megjelenik, akinek légköre van, élet illata életre, halál illata halálra, akinek illata a percenként nélkülözhetetlen lélegzett vétel, élet leheletével a rokon, akkor fénybe borul a világ mindenség. Lángoltak, égtek a kövek, és nem a Sionhegy tetején várja meg őt Isten. Odáig ő nem bírna felmenni. Megvárt ő a Sionhegy alján. Isten alászáll, a betlehemi jászolvölcsői, a golgotai kereszthalálai, a poklokra szállás hútjái, és ezért lángolnak, égnek a kövek. Aztán harangozott, simogatott, bekönnyezte az arcomat, jó volt, kegyes volt az öreg. Előbb még halló távolság harangozik, akkor testi közelét simogat, minthogyha a simogató Isten ígék elvinnék az égő lángolás a homlokomról, a szívemből a szörnyű ellentétes feszültséget, a halkész szelít szó megenyhít, harangozott, simogat, aztán bekönnyezte az arcomat. Az Isten szeretet könnye és az én bűnbánó szeretet könnyem összefolyva találkoznak, és az elhagyottak megtalálják egymást, Isten és ember. Jó volt, kegyes volt az öreg. És már úgy tetszik, hogy mindez meg is pecsételődik. Ráncos vén kezét megcsókolta. Akkor teljes az Istenre találás, de nem. Jajgatva törtem az eszem, hogy hívnak téged, szép öreg úr, ki ez mondottam sok imát, jaj, Jaj, nem emlékezem. Természetesen nem memoritárként nem emlékszik, hogy ezt a jó Istennek hívják, hanem egzisztenciálisan nem emlékszik. Nem tudja hitelesen azt mondani, mint a köszönöm, köszönöm, köszönöm versben, hogy Szent Mennydörgés néz a két szem, Istenem, Istenem, Istenem. Nem tudja Istennek szólítani Istent, mert elherdálta a hitet, ami rongyos lett, az erkölcsöt, ami szennyes lett, és mocskos, és semmi nem teszi lehetővé, hogy Isten néven szólítsa. Csak azt tudja mondani, halottan visszajöttem hozzád, én az életben kárhozott, csak tudnék egy gyermeki imád, ezt is egzisztenciálisan felejtett el, nem memoritárszerűen. Ő nézett rám szomorún, s harangozott, harangozott. Mert senkinek nincs élő Istene, aki saját szavaival meg nem tudja hitelesen szólítani. Aki gépies imákat mond, aki memoritereket mond, aki nem tiszta szívből, egész létével tudja Istennek felajánlani önmagát. Itt van szívem, neked adom, Uram, annak az Úristen továbbra is hívogató harangszót zengetni tud, de nézett rám szomorún, s harangozott, harangozott. Utána már csak a név kellene, az Atya, csak nagyszerű nevedet tudnám, de ő várt, várt, mert Adi nem tudja az ő nevét. Aztán felszaladt, minden lépése zsoltáritem, halotti zsoltár, mert az Isten élmény megváltozott, külső életforma nélkül nem tartósítható. Akinek volt egy nagyszerű prédikáció, egy nagyszerű orgona hangverseny, egy nagyszerű Verdi requiem, interoves locum presto et ab hedis mesec vestra, statuen simparte dextra, majd ha minden bűnös ott áll, baktóliumnak elválasszál, jobb kezedhez kérlek hozzá, és marad az Isten balján, az nem tudja az Isten élményt tartósítani. Az élmény szíven üt, egy pillanatig vibrál, halványodik, és semmivé lesz. Csak nagyszerű nevedet tudnám, ő várt, várt. Hát jusson ezen, aztán felszaladt, minden lépése zsoltáritem, halotti zsoltár. Mert a költőnek ő vele, a halálon innen találkozása már nem lehet, csak a halálon túl. S én ülök, sírván a Sionhegy alatt. Erre vaskalapos álteológusok, akik azt hiszik, hogy az üdvösség sisakja vaskalap, azt tudnák mondani, hogy hát lám, hát, akkor nem találkozott vele. Ott ül sírva. De az az Isten, aki felszaladt, és Jézusban értünk testet öltött, megmondta, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Akkor, amikor nagypéntek éjszakáján csak egy tanítvány van, aki feloldozásra vár, kakasszaván remény fakad a tengerára, csend borul, s az egyház sziklaszál feje bűnét síratni elvonul, akkor megmondja, hogy aki bűneit síratja, az megkapja a bűnbocsánatot. Így végződik Adi csodálatos a Sionhegy alatt című költeménye. A könnyek, a bűnbánó könnyek csillagokká változásának örök himnuszában. Az elhagyottak bűnbocsánatban, roppant drámai konfliktusok után mégis találkoztak.
Feljebb emeljetett fejjel,
legmegrendítőbb adivers az Illés Szekerin kötetből, amit szintén halálos ágyán mindig olvastatott magának Csinszka által, a Isten balján című költeménye. Az Isten van valamiként. Minden gondolatnak alján. Mindig neki harangozunk, s ó jaj, én ott ülök a balján. Az Isten könyörületes. Sokáig ártatlan és néma csak a szívünkbe ver bele, mázsás harang nyelvekkel néha. Az Isten nem jön ám felénk, hogy bajainkon segítsen. Az Isten az én és a kín, a terv és a csók, minden az Isten. Az Isten hatalmas nagy úr, sötétség és világosság, rettenetes zsarnok lakó, lelkünkbe ezred évek hozták. Az Isten az egyszerűség, unja a túlságos jókat, unja a nyugtalanokat, s a sokszerű nagy álmodókat. Az Isten engem nem szeret, mert én sokáig kerestem, még meg sem leltem, s már akkor kötődtem vele, s versenyeztem. Az Isten van valamiként. Minden gondolatnak alján. Mindig neki harangozunk. S ó jaj, én ott ülök a balján. Kérem, ezt a költeményt 20 ilyen oldalon magyarázom ebben a kötetben. Hát aki tudni akar, hogy mi van benne, mert egy üres szó, nem hogy egy üres mondat, nincs ebben a leírásban, hát annak ajánlom szeretettel. Most a lényegét elmondom. Tudjuk, hogy az utolsó ítéletben van arról szó, hogy Jézus beül dicsőségének királyi székébe, az igazokhoz azt mondja a jobb keze felől állóknak, a juhoknak. Gyertek én, atyám áldottai, örököljétek az országot, mert Istennek és angyalainak és a jognak készítetett, éheztem, ennem adtatok, szomjúztam, innom adtatok, amennyiben megcselekedtétek egyel a kicsinyek közül, vélem cselekedtétek meg. Aztán azt mondja a bal keze felől állóknak, távozzatok tőlem, átkozottak az örök tűzre, mert éheztem, nem adtatok, nem szomjaztam, nem adtatok innom, amennyiben egyel a kicsinyek közül nem cselekedtétek meg, velem nem cselekedtétek meg. Ez azt jelenti, hogy az Isten jobbján vagy balján állás az utolsó ítéletben következik be. De Adi előlegezi, anticipálja mindezt. Az Isten van valamiként, mondja, a totális istentelenség korában. Mert ha azt mondják, hogy Isten nincs, Adi megmondja, hogy az Isten van. De hogy hogyan? Azt ő tudja, nem mi. Valamiként. És minden gondolatnak alján. Azt mondja Füves könyvében, aki a gondolatot zseniálisan a legnagyobbra értékeli, a gondolata legnagyobb érték a világon. És nem akarok bántani senkit, de sokszor úgy érzem, kár volt az isteni gondolatnak az emberre bízni a gondolatot. Hát visszaélünk vele. Hazudunk reggel, délbe, este, és öngyilkosságra használjuk. És ha az Isten van valamiként, minden gondolatnak nem a tetején, spekulatíve, ott a filozófusok is eltévednek, hanem minden gondolatnak alján, elmélyülve, a lelkünk legmélyén, a legnagyobb kínokkal, bajokkal, bűnökkel tusakodva Isten előtt, akiről Rilke azt mondja a mélységben, te minden dolgok mélyült mélye vagy, Mi volt az ott némán elhallgató, és másnak lát a földön minden agy, hajónak part vagy, és partnak hajó. A minden gondolatnak alján lévő Istenről azt mondja, mindig neki harangozunk, mi volt szvokó, mortó, spangó, fulgura, frangó, az élőket hívom, halottakat eltemetem, a villámokat megtöröm, de olyan én ott ülök a balján. Tehát már földi életében Isten balján ül. Negatív üsztörténeti szerep adatott neki. Bűneivel nem tudott győzelmesen harcolni. Elzüllött, úgyhogy anyja megmondja, az életben nem sikerülhet neki semmi más, csak kettő. A halál és a halhatatlanság. Ezért én ott ülök a balján. De a nagy kérdés Isten baljáról, amíg a halál órája nem üt, át lehet-e kerülni a jobbjára. És itt klasszikus festők úgy ábrázolják az utolsó ítéletet is, hogy középen ül Krisztus király, az ige kétélő éles kardja előtte a végtelenbe tárul, és jobbról a kecskék, balról, jobbról a juhok, balról a kecskék. És teljesen szimmetrikus a kettő. Annyi jó, amennyi kecske, annyi jó, amennyi rossz. Pedig az Isten mindig a megtérést, az újjászületést hirdeti, tehát amíg az utolsó óra el nem jött, boruljon fel a képnek az egyensúlya, és a bal oldalról menjenek a jobb oldalra, a kárhozatról az üdvösségbe azok, akiknek még kegyelmi idő adatik, amíg a kegyelem tart. Tehát nem lehetetlen a balról a jobb oldalra átkerülni, csak az kell, hogy az Isten könyörületes, sokáig láthatlan és néma, csak a szívünkbe ver bele, mázsás harangnyelvekkel néha. Engedjek a néha mázsás harangnyelvekkel szívembe ütő harangnyelvnek, és térjek Istenhez, hogy az Isten baljáról a jobbjára mehessek. És az Isten nem jön ám felém, hogy bajainkban segítsen. Az Isten, az én, és a csók, a terv, az év, minden az Isten. Itt megint teológusnak kell lenni, hogy nehogy azt higgyük, hogy minden lehet az Isten ezen a világon, mert az Isten a világ felett van. Nem a világ egy darabja, hanem a világ teremtője, végtelen minőségi különbségben. De az előbbi utolsó ítélet példázatból tudjuk, hogyha az Isten és a világ nem is lehet soha azonos, de Isten Krisztusban azonosulhat a világgal, amennyiben egyel megcselekedtétek, én velem cselekedtétek meg, és akkor tud könyörülni a kárhozottakon, hogy abból üdvözültek lehessenek. És akkor az Isten hatalmas nagy úr, sötétség és világosság, de a világosságot ő teremti, legyen világosság, a sötétséget csak megengedi, és elválasztja a világosságot a sötétségtől. Lettenetes zsarnok lakó, szívünkbe ezred évek hozzák, a mána a primitív ősi törzsi vallástól, a totemizmusok, az animizmusig, a politeizmusig, henoteizmusig, monoteizmusig, Krisztusban való Isten tapasztalási, év tízezredes az út, de ha bejárja valaki, akkor Isten a szereteten túli szeretetet neki adja, és hozzáfordul, hogy ne kelljen mondani, az Isten van valamiként minden gondolatnak alján, mindig neki harangozunk, s olyan én ott ülök a balján, mert felkelhetek és leborulhatok a jobbjára. Most már kevesebb magyarázó szöveget mondok, csodálatos és egyből érthető a édenkerti jelenet. Oszlik lelkemnek barna gyásza, nagy fehér fényben jön az Isten, hogy ellenségim leigázza. Az arcát még titkolja, rejti, de napszemét nagy szánalommal most már sokszor rajtam felejti. És hogyha néha-néha győzök, ő járt, az Isten járt előttem, kivont a kardját, megelőzött. Hallom, ahogy lelkemben lépked, s az ő bús Ádám holvagyára felelnek hangos szívverések. Szívemben már őt megtaláltam. Megtaláltam és megöleltem, s egyek leszünk mi a halálban. De ehhez meg kell tisztulni Ady Endrének, és meg kell hirdetni, hogy ne az ő szennyes útját járja az ifjúság, hanem a fiatal gyermekek is tisztuljanak meg, és egy jégcimbalom rettentő harsogása helyett angyalok énekét hallják. Először ő akar megtisztulni a Patyolat üzenete című verse értelmében. Meghurcolta a vér, ez a pokolba, bomolva, romolva láthatú tüzes fogat, s most lenget utánam jelt a Patyolat. Most szeretnék lenni bátran, élettagadó, szűz, makulátlan, vágytalan és tiszta, most, amikor már nem térhetek vissza. Átkozom gerjedelmem az elsőt, amely vágyat adott, az első szennyes gondolatot, szerelmem, ki olyan hamar ébredt. Ó, emlékek, emlékek, csak egy kicsit ne bántanátok. Minden volt dolgom, egy-egy átok, szégyen, boldog, ki Isten kegyelmében fehérre aszatja magát, 10-20 szentbőjtű, kámzsás barát, szép árnyéka táncol körül, beboldog, aki nem örül, jaj, be piszkos ruha az élet, s a vér, be nyomorult, be ronda. 34 eszendős vén koromba, mindenek túlján, undorodván, szépen butulván, de jaj, mégis tudván sokat. Sírva nézem, hogy kendőt lenget, késetten az én bűnös lelkem, s egyetlen igaz szerelmem, a Patyolat. És ennek nevében kéri a szülőket, hogy vigyázzanak kisgyermekeikre, nehogy ők is elzüljenek. Februári estén, mikor tavasz lesvén háborog a vén Duna, kicsi meleg ágy van, álomborul lágyon minden jó kisfiúra. Odakinn az utcán, ködbe, bűnbe fullván, nagy rossz fiúk bomlanak, mint a Duna árján csörömpölve árván, ezer mocskos jégdala. Jó kisfiúk lelke, nyárálmokat lelve, röpül ki az ablakon, rossz nagy fiúk fáznak, jajvatva bokáznak, zúg, zeng a jégcimbalom. Miért növünk nagyra, behavazva, fagyva a hidegrűn a zúg, kis emberkék népe, élet szemefénye, miért leszünk nagy, rossz fiúk? Februári estén, mikor tavasz lesvén háborog a vén Duna, vigyázzatok, ébren, míg aludsznak mélyen minden jó kisfiúra. Kisfiúk megnőnek, jégtáblák verődnek, kocognak az ablakon. Rossz nagy fiúk útján, jégcsatakos utcán, zúg, zeng a jégcimbalom. Ezért Krisztushoz kell térni. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában régi emlék, csörgő szánon valamikor én arra jártam, holdas, nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista. Igént az idő, úgy repültünk, apa s fiú, egy igen s egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő, úgy repültünk. 20 éve elmúlt, gondolatban ott röpül a szánom az ében, s amit akkor elmulasztottam, megemelem a kalapom mélyen, ott röpül a szánom az ében. És kimeríthetetlen az adicsoda. Megmondom, 34 negatív Isten verse van, és 143 pozitív Isten verse, amit itt magyarázok, de még sokkal több van, nem lehet több. Tehát a kereszt után a feltámadás, mert az idő zárása int és végső énekre, a nagy hitető, költő költője, gyermek halálig, ha körülfogtak bitó bánatok, drága, isteni együgyűséget csak ennyit szólalt folytott sírással. Harmadnap feltámadok. Néped nem volt, s papi fejedelmek mégis aggódtak, hogy majd mit mivel egy-egy zavaros beszéded visszhangja már-már gyűlő seregével igédnek, s nagyra nőtt szíveivel. Megint a jó Pilátust keresték, sápadtan minden farizeusok. Adjon a sírhoz több katonát még, mert árulók, gyávák és családok az eféle Krisztusok. És pénzt vevének a katonák föl, koporsót száját, akik őrizék, mert hátha, mégis feltámadnál, s amit virtajtékos szép szád mondott, égi s ezernyi igék. Minden költő közül te kaptad keresztek és bitók legjobbikát, mert minden költők költője voltál, kiben Isten ilyen oldódtak meg legemberibb s legalázóbb igák. Ó, beszép a te neved, szép Krisztus, s így árulkodtak. A nagy hitető! Így árulkodták Pilátusnak, ma is nagyszerű példaságot, Isten, torony és tető. Nagy hitető, sokan veled tartunk. Nagy elárult, úgy fáj, hogy itt vagyunk. Úgy vágyjuk jégajkunkra az ajkat. S mondani te együgyűségeddel. Harmadnap feltámadunk. Engedjük, hogy a pokoli mélységektől a mennyei magasságokig és a Krisztusi feltámadás központi erőt térik. Megragadjon bennünket az Adiendre kozmikus lángelméjét teremtő, megtartó, ihlető és végső beteljesedéshez juttató Isten. És akkor fel támadunk.
Krisztus a király.